Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvassuk. Lukács evangéliumának harmadik részéből az első 18 verset. Megnevezett helyen így szól hozzánk Isten írott ígéje. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, mikor Judeában Poncius Pilátus volt a helytartó és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lizániás, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úrnak szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatára. Amint meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyítatik, és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek. És meglátja minden test az Istennek szabadítását. Mondd azért a sokaságnak, mely kiment ő hozzá, hogy általa megkereszteltessék. Viperák fajzatai! Kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez illő gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. És megkérdi őt a sokaság, mondvá, mit cselekedjünk tehát? Ő pedig mondta nékik, akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs. És akinek van eledele, hasonlóképp cselekedjen. És eljöttek a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki, Mester, mit cselekedjünk? Ő pedig mondanékik, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. És megkérdezték őt a katonák is, mondván, hát mi mit cselekedjünk? Mondanékik, senkit ne háborítsatok, se ne patvarkodjatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mikor pedig a nép várt, és szívükben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajon nem ő é a Krisztus, felele János mindeneknek, mondván, én ugyan keresztellek titeket vízzel, de eljön, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kikötőjét megoldjam, az majd keresztel titeket Szentlélekkel és tűzzel, kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét, és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. És még sok egyebekre is intve őket, hirdette az örömhírt a népnek. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged advent első vasárnapján. Köszönjük te néked, hogy vissza emlékezhetünk karácsonykor majd a te eljöveteledre, de már most is ezeken a vasárnapokon készülődhetünk erre a nagy ünnepünkre. Köszönjük néked, hogy már most is téged ünnepelhetünk, aki eljöttél, meghaltál, föltámadtál és megdicsőítettél. Köszönjük néked, hogy a Bibliában elénk ragyog a te dicsőséges alakod, sőt nem csak elénk ragyog, hogy megismerhessünk, hanem szólsz is hozzánk. Nem maradsz néma, nem maradsz távoli, hanem eljössz közénk és igéd által megszólítod a szívünket. Kérünk, ezt tedd ma is, és minden adventi vasárnapon. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki lehajolsz hozzánk, és megszólítasz minket személyesen ezen a napon is. Kérünk téged, hogy adj nekünk halló fület és értő szívet. Add, hogy a te üzeneted eljuthasson a lelkünkbe, és formálhassa a mi hitünket, gondolkodásunkat és életünket, hogy olyanok legyünk, amilyennek te akarsz minket látni. És egyáltalán úgy várjunk téged vissza, mert hisszük, hogy visszajössz még egyszer dicsőségben, angyalaiddal és szentjeiddel. Segíts, hogy úgy várjunk, hogy ki ne maradjunk a te országodból, hanem ott lehessünk majd veled, és dicsőíthessünk téged az új égen és az új földön. Kérünk téged arra, hogy áld meg mai istentiszteletünket, add, hogy benned örvendezhessünk, a te szavadat forgassuk a szívünkben, és áld meg, kérünk, a gyerekeket, akik ugyanezt hadd tegyék meg. Kérünk téged arra, hogy áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek emberek, hogy reát hallgassanak. Szólj hozzájuk is, áld meg őket is, légy jelen közöttük is. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetésre készülve a 372. énekünk első versét. A 372. dicséretünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk Lukács evangéliumának 3. részéből, a 7. verstől a 9. versig. Mondd azért a sokaságnak, mely kiment ő hozzá, hogy általa megkereszteltessék, viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére. Minden fa azért, mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik. Foglaljunk helyet. Advent első vasárnapja van, testvéreim, és arra gondoltam, hogy Dávidot most egy kicsit félretéve, vasárnapról vasárnapra egyes bibliai emberekkel ismerkednénk, akik kapcsolatban állnak Jézus születésével. Az ő életükön keresztül közelítenénk meg szent ünnepünket és áldott megváltó úrunkat is. Legelőször most keresztelő Jánosra, Johannán ben Zachariára irányítanám a figyelmeteket, aki valamivel Jézus előtt fogant édesanyjában, Eliselvában, Erzsébetben, édesapját Zachariának hívják, vagy hívták. Idős korukban kapták ezt a fiút, angyali szóra tudták meg, hogy mi fog történni, és azt is, hogy ez a gyermek lesz a messiásnak, akit a zsidók nagyon vártak, az előfutára, az útkészítője. Közvetlenül utána megjelenik. Már amikor János ott volt édesanyjának a méhébe, és már Jézus is megfogant Máriának a méhébe, Mária elment Erzsébethez, és már akkor megmozdult János az anyjának a méhében, amikor Jézus közeledését érezte. És egy csodálatos dolog ez, hogy el is kezdte a szolgálatát valamivel Jézus szolgálata előtt, és aztán utána még Jézus keresztre feszítése, halála, feltámadása előtt jóval ki is végezték őt a Heródes várában. Lefejezték, hogy tudjátok a történetet. Szóval keresztelő János karácsonykor nem bukkan fel, de mégis kapcsolódik karácsonyhoz, hiszen nem sokkal előtte fogantatott, és nem sokkal előtte született ez az hatalmas próféta, az Ószövetségnek az utolsó és legnagyobb prófétája. Keresztelő Jánosra utaltam az igehirdetés címével, hogy egy sallangmentes férfi. Hát ő aztán egy sallangmentes férfi volt. Nem volt semmi fölösleges cicoma, semmi fölösleges dísz, végtelen puritanizmus jellemezte ezt az embert, és nem volt egyáltalán egy showman. Nem volt az igehirdetéseinek, hogy így mondjam, egy nagy körítés adva, nem volt egy nagy színpad, ahol fölment, nem volt nagy fény áradat, fény orgia, hogy a Rivalda fénybe került volna. Nem volt az igehirdetései előtt egy ilyen érzelmi ráhangoló, dicsőítő csoport, amelyik ott húzta volna a talpalávalót az embereknek. Nem volt semmi hatásvadászat, nem utánzott másokat, nem pojácáskodott, nem affektált, nem játszotta az eszét, nem ígérgetett fűtfát az embereknek. Egy egyszerű, végtelenül egyszerű, sallangmentes férfi, aki ott állt tevesző ruhában, bőrövvel volt körülkötve, mint Illés annak idején, evett mézet, erdei vadméheknek a mézét, és evett sáskát, amit kapott a pusztában, mert ott élt a pusztában, Júdea pusztájában, és hát igen, ez volt a munkahelye, mindjárt az első pont. Hol is volt a munkahelye? Júdea pusztájában. Ott járt, és ott hirdette azt, amit hirdetett. Ez a puszta, ez tényleg puszta. Hát nézzétek meg interneten, most már mindenki beüti Júdea pusztáját, aztán meglátjátok, hogy hogy néz ki. Hát én tavasszal voltam ott, amikor ott minden, egyébként Izraelben minden zöld, hát ez a puszta, ez nem zöld. Tehát ez sárga, homok, kő az egész, és meleg van. Nagyon meleg volt. Tehát már akkor nagyon meleg volt, gondolom nyáron még melegebb van. De ma akkor is rendesen kalapba kellett menni, meg izzadtunk. Ez egy olyan vidék, aminek a szélén ott vannak ezek a hegyek, ezek a nagyon-nagyon kopár hegyek, nincs rajtuk fa, semmi nincs rajtuk. Egy-két fűszál, amit csak a kecskék látnak, meg azok találnak meg, de úgy ember nem látott semmit. Sivatagos, nagy, mély szakadékok vannak ott, és völgyek. Szóval ilyen élvezhetetlen az egész, majdnem azt mondom. Akkor ismertük meg egyébként közelebbről ezt a vidéket, amikor megtalálták a kumráni barlangokat, mert azok is ezen a vidéken vannak, és talán akkor elég sok kép terjedt ezekről a vidékekről. Hát itt ebbe a kietlenbe prédikált. Ennek a kietlennek mondjuk a szélén folyik a Jordán folyó, ami hát egy nagyon érdekes képződmény vagy jelenség, mert északon ered a Hermon hegységnek a lejtőin, ott van a forrása, onnan jön, és 200 kilométeren keresztül jön a Genezáreti tóba, aztán a Genezáreti tavat elhagyott, végig kanyarog a Júdea pusztáján, még végül beletorkollik a Holtengerbe, és ott eltűnik tulajdonképpen. Hát egy körülbelül 200 kilométeres folyó, és ez alatt, az idő alatt 1000 métert esik a szintje. Tehát egy nagyon különös jelenség. Emellett van egy kis zöld, fák, növények vannak ott körülötte, mert ott a víz, de egyébként semmi. Na, keresztelő János a Júdea pusztájában és itt a Jordán mellett prédikált. Egy olyan helyet választott, ami, hát nem is tudjuk, hogy ő választotta-e. Valószínűleg nem ő választotta, hanem Isten választotta. És azért ment oda, mert Isten oda küldte őt. Ez volt az ő prédikáló helye. Ézsaiás profétánál olvassuk azt a proféciát 700 éve Jézus előtt, hogy A kiáltónak a szava felcsendül a pusztában, Júdea pusztájában. És ugyanerre visszautalnak az evangélisták is, hogy ez a keresztelő János az, akiről azt mondta Ézsaiás próféta, hogy kiáltónak szava a pusztában. Őt magát is megkérdezték egyszer, hogy ki vagy te, és azt mondta, én vagyok a kiáltó szó a pusztában. A pusztában. Mindig ez a szó jön a pusztában. Hát Isten mondta ezt, és utána az ő tervei szerint a pusztába kellett megszólalni keresztelő Jánosnak. És keresztelő János ezt tudta, odament, és ott hirdette azt, amit hirdetett. Érdekes ez a puszta, testvérek, mert Jézus és keresztelő János között is kapcsolópont. Ugyanis hát olvassuk a Bibliában, hogy Jézus is kiment hozzá a pusztába, hogy megkeresztelkedjék. A szolgálatát ezzel kezdte, hogy keresztelő János által ő is megkeresztelkedett a pusztában, a Jordán vizébe. Beállt a bűnösök közé, akiket megváltani jött a pusztába. És utána olvassuk, hogy az Úr Jézus a pusztába is kezdte a szolgálatát, mert oda ment először, és ott a sátán megkísértette őt háromszor, és legyőzte a sátánt a pusztában, hogy aztán megváltsa azt a nagy pusztaságot, amiben nekünk élni kell. Most a szó más értelembe értve egy kicsit. Elvégezze azt a megváltást, amiért érkezett. Summa summarum, hogy hát itt volt a munkahelye Jánosnak. Az emberek pedig mentek oda. Mégpedig olvassuk itt a Bibliában, hogy hát nem csak ő jött, ment és hirdette ott a környékbe a rábízott üzenetet, hanem az emberek is mentek hozzá. Egészen a környékről jöttek oda ki a pusztába, mások egészen Jeruzsálemből jöttek. Jeruzsálem a körülbelül 30-35 kilométer oda. És nem autóval mentek meg, nem repülőgéppel, meg helikopterrel, hanem többnyire gyalog mentek, vagy hát valami kis szekérkéken, vagy kinek milyen volt, szamárháton, vagy valahogy. De azért az azért elég sok, 30, nem is lehetett egy nap alatt megtenni valószínűleg. Aki a Jeruzsálemből ment, az lehet, hogy másfél-két napig is eltartott az út, mire odaért. Attól függ, hogy milyen állapotban volt. De mentek az emberek, tömegesen mentek, és akkor ott kimentek a pusztába, ott álltak a tűző napon, vagy leültek, és ott forgatták magukba a dolgokat, amiket hallottak, aztán így mentek haza, aztán lehet, hogy megint kimentek. Mentek, miért mentek oda? Gondolj, miért mentek oda? Hát a testvérek azért mentek, mert Isten oda küldte őket. Nem csak keresztelő Jánost küldte oda, hanem az embereket is oda küldte hozzá. Mindig Isten küld az ő igéjének a meghallgatására. Az ember azt hiszi, hogy én megyek, de nem ő megy, őt küldik. Felsőbb erő, felsőbb hatalom intézi, hogy oda menjen. Aztán persze lehet, hogy az ember azt mondja, hogy nem megyek, mert nem megyek, mert nem érdekel, vagy nincs rá időm, vagy nem tudom, valamit mond. Lehet, hogy ott marad az ember, ahon van, de lehet, hogy valaki meg elindul. Hát itt elindultak ezek az emberek. Azt mondja a régi próféta testvérek, Ámos próféta, hogy ímé napok jönnek, mondja az én Uram az Úr, éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre való éhséget, és nem vízre való szomjúságot, hanem az Úr szavainak hallgatására valót. Az Úr üzenetének, a szavainak a hallgatása utáni éhséget és szomjúságot bocsátok az emberi szívekre. Hát ez itt van. A Jeruzsálem lakói, meg a környező emberek, akik ott laktak a Júdea pusztája körül a különböző kisebb-nagyobb településeken, érezték a lelkükben ezt az Isten igéje utáni szomjúságot, és mentek. Istentől volt ez a szomjúság. És mentek, hogy betöltse Isten ezt a szomjúságot az ő prófétája üzenete által. Egyébként olyan megdöbbentő testvérek, mert Ámos prófétána, ha már őt idéztem, azt mondja Isten, hogy az emberek majd támolyognak tengertől tengerig, és kóborolnak északtól kelet igémet keresni, de nem találják. Mert Ámos próféta már egy olyan időről beszél, amikor az emberekben lesz egy nagy gyötrő éhség, lelki éhség az Isten szava után, de hiába mennek akárhova, nem találják meg, nem kapják meg az igét. Ez egy ítélet lesz a próféta szerint. Ebben az időben még megtalálták az emberek az Isten igéjét, mentek és megkeresték, és megtalálták az Isten igéjét, mert szólt hozzájuk az Úr keresztelő János által a pusztában. És még ti is, és mi is, ha ma megyünk, mert a lelkünkben Isten éhséget támaszt az ő szava után, akkor még találhatunk helyet, ahol hirdetik nekünk az igét, de jönnek a napok, amikor nem fogunk találni ilyen helyet. Vagy az emberek nem fognak találni ilyen helyet. Ez egy nagy ítélet lesz, testvérek. Azért lesz ez az ítélet, mert az Isten szól ugyan, szól, de az emberek nem mennek és nem hallgatják, csak Isten elveszi az ő igéjét. Aztán keresgélhetik, mert az éhség azért ott lesz, mert támasztja bennük Isten az ő igéje utáni éhséget, de hiába keresgélik már az igéjét, már nem fogják megkapni. Úgyhogy testvérek, arra buzdítok mindenkit, hogyha az Isten lelke, az Isten a lelkében, a szívében valakinek éhséget támaszt az Isten igéje után, akkor jöjjön azt ide, most azt mondom, ide jöjjön, azt hallgassa meg, és forgassa a lelkében az Úr szavát. Nehogy elvétessék valaki elől ez a lehetőség. És ha kell, akkor ezért hozzunk áldozatot, testvérek. Hozzunk ezért áldozatot. Hát azok az emberek ott fölkerekedtek, valamit beletettek a cókmókjukba, valami kis ennivalót, nekiindultak a sivatagnak, gyalogoltak ki 10, ki 5, ki 30 kilométert oda, aztán haza, és ott voltak egy prófétát hallgatni, aki egy sallangmentes ember volt, és olyan kemény üzenete volt, hogy azt nem tették könnyen zsebre az emberek. De mentek, mert Isten igéje volt. Áldozatot hoztak ezért, és nekünk is kell, testvérek. Most itt vagyunk ebbe a templomban, nem tudom, százan. Van, aki egy kilométerről nem hajlandó eljönni, vagy kettőről, autóval, vagy busszal. Mi ez, testvérek? Miről tanúskodik ez? Azt mondom, nem érdekli az ige. Jobban érdekli, mi van a tévében, jobban érdekli, hogy az ágyban mi van, hogy jót aludjon, jobban érdekli, hogy most reggelizik, meg mit tudom én mit csinál, mert most kapálni kell a kertbe, meg nem tudom mit kell csinálni. Most ezt kell csinálni, most nem megyek templomba. Fontosabb minden, mint az Isten igéje, ugye? Nem hozunk áldozatot. Én gyerekkoromban ugye Tápiószelén nőttem föl, a Tápiószelén ott volt egy templom, és a régebbi időkben se Újszilváson, se a Haleszba, Tápiószőlősön nem volt templom. És, de az ottani emberek jöttek be, hát az csak 8-9-10 kilométer oda, meg aztán vissza is ugyanannyi, jöttek be szekerekkel, biciklivel, volt, aki 4 órakor fölkelt, majd odaérjen az Isten tiszteletre. Öreg nénikék jöttek, tolták a biciklit, nem az én időmben, csak az öregektől tudom. Jöttek a templomba. Áldozatot hoztak. Nagyon érdekesnek találom, hogy nem csak Magyarországon van ilyen, vagy volt ilyen, hanem mondjuk Turmezei Erzsébet egyszer elment Finnországba, vagy többször is jártott, és ott ugye az Ezer tó országa. És vannak, ugye ott úgy van, hogy vannak egyes szigetek, ahol építenek egy templomot. Az a templomsziget úgy nevezik, templomsziget. És a falvak azok ottan szanaszét vannak mindenfelé, az egyik szigeten is, egy kis falu, másikon is, ilyen kis halász települések, ez az. És ezekből a településekből hajókkal mentek a templomhoz. Voltak olyan hajók, úgy nevezték őket a templomhajók, mert csak erre használták őket, hosszú, lapos, 16-18 evezős csónakok, pár evezős csónakok voltak, ketten tudtak egymás mellett ülni, nagyon lapos építésű, másra nem is használhatták ezeket a templomcsónakokat. Mentek a tavakon a templom szigethez, és közben énekeltek. És akkor egyszer csak összeértek a tavakról, és akkor fölvultak a templomhoz, mentek Isten tisztelet, utána hazaelvesztek. Tehát milyen gyönyörű, testvérek, az emberek hoztak áldozatot azért, hogy Isten igéjét hallják, szinte olyan, mint a keresztelő János idejében, nem? Jönnek a tanyákról, innen-onnan, jönnek a szigetekről, a hajókkal, hozzák az áldozatot, mert vágy volt a szívükbe. De Tápióselén még egy szép helyre jöttek, vagy ott a templomszigetek is azért szép, szép vidék, testvérek, de ez a Júdea pusztája, hát ez nem olyan szép. Inkább ijesztő, olyan kietlen, de ide is mentek. Olyan ez, testvérek, mint amikor Hóseás könyvében olvassuk, hogy Isten mondja azt, hogy íme kicsalogatom őt, és elviszem a pusztába, és a lelkére beszélek. Ugye az Isten kicsalogatja az embert, ki hívta oda az embereket a pusztába, hogy jöjjetek az én igémet hallgatni. Hát minket is csalogat, testvérek, az Úr, hogy jöjjetek, s hallgassátok az én igémet. Hadd beszéljek a lelketekre, hadd szóljak valamit hozzátok, ami létfontosságú, életfontosságú a számotokra. A puszta, testvérek. Van, amikor nem ilyen szó szerinti értelemben a pusztába visz minket Isten, de van, amikor átvitt értelemben mégiscsak a pusztába visz, mert ott tud a szívünkre beszélni, mert ad egy betegséget. Az is egy puszta lehet. Ad valami nyomorúságot, ad valami nehézséget az életünkbe, a pusztába visz minket. Úgy érezzük, hogy itt most nem is tudom, mi lesz most, itt vége lesz, vagy hogy lesz, mint lesz, nem tudjuk, mi lesz. Fáj, fenyegetve érezzük magunkat, rossz érzéseink vannak, ez a puszta, ez a nehéz helyzet. Belevisz az Úr, testvérek, mert ott akar a szívünkre beszélni. Ne álljunk ellen, ha az Úr indít arra, hogy menjünk. Hát nem Keresztelő Jánoshoz, jelen esetben hozzám, vagy ahova akartok, de az igét hallgassátok. Az Isten igéje a lényeg. De hadd menjek a második pontra, az üzenetre. Keresztelő János üzenete. Hát erről sok mindent el lehetne mondani, nem tudok itt most mindenről beszélni, de az biztos, hogy ez az üzenet nem volt egy ilyen kedveskedő üzenet az embereknek. Nem volt egy ilyen dicsérgetős, hogy de jó testvéreim, hogy itt eljöttetek, ti jók vagytok, bezzeg azok, akik nem jöttek, milyen gonoszak. De ti itt vagytok, megveregetem a vállatokat, ti jó helyen vagytok, aranyosak vagytok, kedvesek vagytok. Nem, ez az igehirdetés nem ilyen kedveskedő, nem ilyen válveregetős volt. Ez az igehirdetés, testvérek, nem ilyen vallásos frázisokból állt, amik az embereket ilyen elragadtatott érzelmi állapotba hozta, anélkül, hogy egy szót is értettek volna abból, ami elhangzik. Ez egy nagyon kemény prédikáció volt, amit Keresztelő János végzett. Ez egy nagyon kemény prédikáció volt. Már eleve, testvérek, ugye úgy szólítja meg az embereket, hogy viperák fajzatai. Nem azt mondta, kedves testvéreim, kedves zsidó társaim, vagy nem tudom, viperák fajzatai. Hát ti mérges kígyóknak vagytok a leszármazotta. Ezt nem csak egy-kettőnek mondta úgy címzetten, hanem mindegyiknek, aki oda ment. Jön egy nagy sokaság, és akkor ezt mondja nekik, viperák fajzatai. Ti mérges kígyók vagytok. Mérges kígyóknak a leszármazottai vagytok, mondja nekik. Hát ez nem hízelgő. Mérges kígyóktól féltek az emberek, illetve megpróbálták agyonverni őket, ha a közelükbe mentek. Ti mérges kígyók fajzatai vagytok. Nagyon kemény dolog ez, testvérek. Nagyon kemény dolog ez. Jöttek ezek a farizeusok, meg írástudók, meg mint a szadduceusok, ezek a nagy emberek, és hallják, viperák fajzatai. Na jó, menjünk innen, ugye gondolták, sértegetik bennünket, hagyjuk ezt az egészet, tehát ez nekünk való. De nem mentek el, ott maradtak. Aztán folytatja, hogy hát kicsoda intett meg titeket, hogy az elkövetkezendő harag elől meneküljetek. Az Isten haragjára utal, ami ott lebeg a fejük fölött, és most menekülnek, ezelől. Emlékezteti őket, hogy viperák fajzataiként az Isten haragja nyugszik. Az Isten fogja agyonverni őket, hogyha nem vigyáznak. De most menekülnek a harag elől. Azt mondja nekik utána, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett. Ami azt jelenti, hogy az Isten ítél, már amikor a favágó ugye fölemeli a fejszet, azt úgy odailleszti jól, hogy megnézi, hogy na ide kell majd csapni, és fölemeli, hogy mindjárt odavág egyet. Annak a fának akkor élete vége van. Már az Isten fölemelte a fejszét az életetekre, mondja neki, hogy kivágjon benneteket. Mert erre vagytok jók, semmi másra nem vagytok jók. Tűzre valók vagytok. Azt mondja nekik, hogy ne mondogassátok a szívetekbe, hogy mi Ábrahám fiai vagyok, mert tudta a keresztelőn, hogy azok az emberek ezt mondogatják, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, Ábrahám a hívők atya, Izrael ősatya, hát mi a hívő emberek társasága vagyunk, mi minket nem érhet itt azért olyan nagy baj. Dehogy nem mondja nekik. Ne ringassátok magatokat egy hamis hamis biztonságérzetbe, mert nem vagytok biztonságban, mert Isten ezekből a kövekből mutat, ezekre a száraz kövekre, sziklákra, ezekből támasztott fiakat Ábrahámnak. Ugye, ezt testvérek, ez, hát nem, ne. Jobbítsátok meg az életeteket, mondja nekik. Hát hogy van az, hogy ti ilyen dolgokat csináltok, amiket csináltok a gyakorlati életetekbe? Nem követitek Isten akaratát, pedig Ábrahámmal dicsekedtek, pedig Ábrahám követte az Isten akaratát, nem vagytok, semmi közötök nincs Ábrahámhoz, mert ti nem követitek azt, amit ő mondott. A gyakorlati életetek egy cáfolata az Isten törvényének, nem úgy éltek, ahogy ő mondja. Ugye, testvérek, ez kemény üzenet, testvérek, és az az igazság, hogy a keresztelő János hozzánk is szól, nem csak azokhoz az emberekhez, hozzánk is. És ahogy keresztelő János fölhívta ezeket az embereket arra, hogy tartsanak bűnbánatot és térjenek meg, minket is erre hív föl, testvérek. Mert mi, akik itt vagyunk, mi jobbak vagyunk, mint az ő hallgatói voltak? Nem vagyunk jobbak, mi is viperák fajzatai vagyunk. Az Isten haragja ott lebeg a fejünk fölött, a bűneink miatt. Ő látja az életünket, előtte nem tudjuk megjátszani magunkat, hallja a szavainkat, ismeri a gondolatainkat, tudja, mit csinálunk a sötétben, mindent tud. Ismeri az összes bűneimet, bűnötöket, mindent tud rólunk. Fejsze föl van emelve. És hiába nyugtatjuk magunkat azzal, hogy de mi reformátusok vagyunk, meg mi megkonfirmáltunk, meg a templomba is elmegyünk, meg adakozunk, meg ilyen, meg a... Mindegy. Ettől nem lesz valaki református. Nekünk is szól, testvérek, nekem is szól, nektek is szól, tartsatok bűnbánatot és térjetek meg. Forduljatok vissza az Istenhez, és teremjetek az ő akarata szerinti gyümölcsöket, vagyis éljetek úgy, ahogy ő mondja nektek az igében. És ne áltassátok magatokat. Mert ha áltatjátok, akkor annak nagyon rossz vége lesz. Akkor a fejsze lesújt, a harag lecsap, és a mérges kígyót kihaintják a szemétdombra. El fogtok veszni. Ezek, testvérek, nagyon kemény üzenetek, amiket keresztelő János hirdetett az embereknek. És különös ez, hogy és volt ennek hatása. Ennek a ennek a sallangmentes férfinek ez a kemény prédikációja, testvérek, ez az emberi szíveket úgy megragadta, hogy ott egymás után jutottak bűnbánatra az emberek, megbánták, hogy úgy gondolkoztak, vagy úgy éltek, ahogy addig éltek. Kérték Isten bocsánatát imádságaikba, és odaadták maguk, eldöntötték a szívükbe, hogy ők új életet fognak élni. Új életet fognak élni. És ennek megpecsételésére, vagy ennek a kifejezésére oda mentek Jánoshoz, és bemerítkeztek a Jordánba. Ott a folyóba, ott állt ez az ember, és lenyomta őket a víz alatt, aztán ki emelte őket. És mondta, most menjetek, most már a régi, el van mosva a régi életetek, kezdjetek egy új életet élni Istennek. És így várjátok a Mesiást, mert az ige hirdetésének még egy nagyon fontos, az örömteli rész volt, hogy a Mesiás itt van. A Mesiás mindjárt megjelenik, mindjárt felbukkan, akit vártatok is egyébként. Csak amikor fölbukkan, azért térjetek meg, mert ha nem úgy várjátok, ahogy kell, akkor elintéz benneteket. Úgy várjátok, ahogy kell, és akkor bejuttok az ő országába, akkor ott lesztek majd vele. De ha nem, akkor nem számíthatok semmi jóra tőle. Mert a Mesiás ítélni fog, és a szérűjét megtisztítja. Mert egy másik képet használ a szérűre, ugye a szérű az Izrael népe, a szövetség népe. Aki közöttetek istentelen, meg nem, az pejva, az tűzre való, azt el fogja égetni. Csak azokat fogja, akik gabonák, akik benne hívő, akik Istennek engedelmes emberek, azokat fogja megtartani. De itt van a Mesiás, mindjárt megjelenik. Hát testvérek, én most ezt nem tudom így nektek mondani, hogy a Mesiás mindjárt megjelenik, de megjelenik. Előbb-utóbb megjelenik, és akkor is majd fölállítja az ő országát, új eget és új földet terem, de oda nem megy be az az ember, aki nem tart bűnbánatot, nem fordul el a gonosz cselekedeteitől, és nem kezd az Isten akarata szerinti életet élni. Az mi, azt agyonverik, annak vége lesz, kivágják, elégetik, el fog kárhozni örökre. Ez ma is igaz. Kemény prédikáció, testvérek. És az az igazság, hogy sok embernek, hát ha nem is tudom, ma ilyeneket kell mondani, ma is ilyeneket kell mondani, de sok embernek a füle ezt nem nagyon tűri. Nekem ilyeneket nem mondogasson ez a pap, vagy ez a lelkész. Ilyeneket mondom, hogy megyek haza, nem is jövök ide többet. Még mi vagyunk megsértődve. Mert megsértődünk, testvérek, ezen is, hogy Isten ilyeneket mond nekünk, azt nem a vállunkat veregeti. Pedig nem veregeti a vállunkat, testvérek, éppen azért, mert jót akar nekünk. Mert a javunkat akarja, ezért mondja azt, hogy térj meg, ezért mondja azt, hogy bánd meg, amit rosszul tettél, és kezdjél el egy új életet élni az én akaratom szerint. És akkor üdvözülni fogsz, különben meg elveszel örökre. Ne maradj olyan, amilyen vagy. Csak ez, testvérek, ez, hogy ne maradjak olyan, amilyen vagyok, hát ez borzasztó. Én olyan akarok maradni, gondolja az ember, amilyen vagyok. Én nem akarok más lenni. És a legjobb kifogásokat tudjuk magunkba felhozni, testvérek. A jobbnál jobb kifogásokat, amikor arról van szó, hogy tartsunk bűnbánatot, meg forduljunk el attól, ami rossz, és kezdjünk el egy más életet élni. Hogy meg kéne változni? Hát ne. Nehogy már. Sok embernek, testvérek, az Istennel egész hosszú ideig nincs nagy baja. Amíg azt nem érzékeli, hogy az Isten akar tőlem valamit, addig nincs vele bajom. Amikor megérti az ember, hogy a megszokott kis életvitelemben zavar engem az Isten, és komoly változtatásokat vár tőlem, az ember rögtön, álljunk meg, visszább két lépése. Amíg az Isten olyan kis háziasan viselkedik, hogy nem kíván tőlünk semmit, addig jó. De amikor azt kéri, hogy programozd át az életedet, meg az értékrendjedbe csinálj változtatásokat, meg az időbeosztásodba, meg a terveid tekintetébe, és le kéne mondani egy-két kedvtelésedről, akkor már kezd vele bajunk lenni. Addig nincs baj, amíg nem igényel tőlünk több figyelmet, több önmegtagadást, harcot a szívünk romlott vágyai ellen. Semmi bajunk az Istennel, testvérek, amíg a törzsasztaltól el nem hív. Amíg a kártyaparti partnerekből ki nem emel bennünket, amíg a barátnők közül ki nem ragad. Amikor a foci meccsről el nem hív, vagy föl kell állni az ágyból, azt elindulni, meg öltözni kell, vagy a tévéműsort kell elhagyni, addig nincs baj, amíg minden mehet az én kis megszokott rendembe, de hihet az Isten valamit akar tőlem, rögtön baj van vele. Már pedig az Úr testvérek ilyen, nem tehetünk róla. Igény támaszt a testünkre, a lelkünkre, az időnkre, a terveinkre, az álmainkra, a kezünkre, a lábunkra, mindenre. És nem elégszik meg kevesebbel. Hát, amikor azt mondjuk, hogy na ezt már mégse, akkor eláruljuk, hogy mi lakik a szívünkben. Akkor eláruljuk, hogy viperák fajzatai vagyunk. Lázadók vagyunk, akiknek ő azért nem ér annyit. Meg azért... Az én álmaim, meg az én vágyaim, azok sokkal többet érnek, mint amit ő akar tőlem. Hát Isten végezzel, testvérek, a szívembe, a szívetekbe, mindnyájunk szívébe, hogyha halljuk ezeket a kemény ítéleteket, akkor inkább megalázzuk magunkat, és mondjuk, hogy igazad van, Uram, az vagyok, aki, arra vagyok méltó, amire mondod, de mégis könyörülj rajtam, bocsáss meg. Az Úr megbocsát nekünk. Van azért örömhír. Megbocsát nekünk. Ezeknek az embereknek is megbocsátott. Lezárhattak egy életet, és elkezdhettek egy újat. Nekünk is ott van ez a lehetőség. Lezárhatunk egy régi életet, és elkezdhetünk az Úrra figyelve egy új életet. És akkor nem kell izgulnunk, hogy mi lesz, ha Jézus megjelenik, vagy eljön, vagy lesz. Hanem akkor várhatjuk őt boldog örömmel és békességgel, nem kell félni tőle. Hanem örömmel, tényleg derűvel és várakozással lehet a szívünk el, hogy mikor jön már az én megváltó Uram, az én üdvözítőm. Hát végezzel bennünk is az Úr ezt a fordulatot, amit ott ezekbe az emberekbe el tudott végezni. És a harmadik dolog, testvérek, Keresztelő Jánossal kapcsolatban, amire még fölhívnám a figyelmeteket, az az ő alázata. Nem csak a munkahelye figyelemreméltó, nem csak az üzenete figyelemreméltó, hanem az alázata, testvérek. Mentek oda az emberek, mindenki vele akar beszélni, mindenki tőle akar valamit kérdezni, mi csináljunk, hogy csináljuk az életünket akkor, ha már itt az Úr a küszöbön áll, és mi úgy akarjuk várni, hogy ahogy kell. Mi csináljunk, hogy csináljuk, és ő mondja nekik, és közben azt mondja az írás, hogy némelyeknek megfordul a fejébe, hogy talán ez a Keresztelő János, ez lenne a Messiás. Ő a Messiás. És akkor János, mielőtt ezt még talán kimondanák, már rögtön reagál erre, és mondja, nem én vagyok a Messiás. Nem én vagyok a Messiás. Mélységes különbség van a Messiás meg én köztem. Mert én vízzel keresztellek titeket, de majd ő jön, aki sokkal hatalmasabb nálamnál. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztelt titeket, és én arra se vagyok méltó, hogy a saru szíját kioldjam. Nem tartotta magát Messiásnak. Sőt, látta, hogy a Messiás egy más kategória, akit ő meg se közelít. A szavai elárulják ezt a mélységes alázatot, amivel ő a Messiás, a Krisztus iránt volt, testvérek. Arra se vagyok méltó, hogy saru szíjához hozzáérjek. Ezt nagyjából, hogy jól értsük, testvérek. Akkoriban az emberek a szemetet, a hulladékot kiöntötték az utcára. Nem volt valami étvágygerjesztő a sok szemét az utcákon. Csatornázás nem volt, a piszkos víz, a mosogató lé, a nem tudom milyen lé, ott folydogált az utcán. Keveredett ezzel a szeméttel. Aztán jött egy eső, ne talántán, akkor abból lett egy ilyen sajátos ragacs. És az emberek ott járkáltak. És ez többé-kevésbé ráragadt a sarujukra. Elég mocsok volt a sarukon. És ha valaki bement egy házba, akkor ha volt ott rabszolga, annak volt a feladata, hogy ezt a hót retkes sarut szépen levegye, azt megtisztítsa. Azt mondja a Keresztelő János, hogy én arra nem vagyok méltó, hogy ezt a mocskos sarut a Messiásnak a lábáról levegyen. Én még arra sem vagyok méltó, hogy azt a munkát elvégezzem neki, amit egy rabszolga elvégez egy bárkinek, aki bemegy a házba. Én még a rabszolgánál is alábbvaló vagyok, mert a Messiás olyan nagy, hogy én nem vagyok méltó, hogy még ezt a szolgálatot is elvégezze neki. Méltatlan vagyok hozzá. Kérdezzük, hogy miért mondta ezt Keresztelő János, testvérek? Miért mondta ezt? Talán ilyen neurotikus ember volt? Vagy bűnkomplexusa volt neki? Nem ezért mondta, testvérek. Azért mondta, mert tudta, hogy kicsoda a Messiás. Azért mondta, mert tudta, hogy kicsoda Jézus. Tudta, testvérek, hogy az ő dicsőségéhez ő föl nem érhet. Ő egy nagy senki hozzá képest. Ő egy tisztátalan ember a tisztához képest. Ő egy bűnös ember a bűntelenhez. Ő egy hazug ember az igazhoz képest. Ő nem azért volt alázatos, mert addig magyarázta magának, hogy Keresztelő János, neked alázatosnak kell lenni, neked alázatos, hogy végül elhitte, azt próbált alázatos lenni. Nem, testvérek, azért volt alázatos, mert tudta, hogy kicsoda Jézus. Mellé állt. Ha te is, vagy én is alázatot akarunk tanulni, akkor Jézus mellé kell állnunk. Értitek? Mert az ő fényébe rájövök, hogy ki vagyok én, egy nagy senki, egy nagy nulla. Rájövök, testvérek. Megvilágosodik, hogy én nem vagyok az a nagy ember, akit nagy büszkeséggel jöhet, mehet a világba, és fennhorhatja az órát. Jézus fényébe az ember másra jön rá. Arra, hogy ő egy nagy nulla. Semmit nem érdemel az Úrtól. És visszaemlékezzetek csak Péter apostolra, amikor Jézus ott beszállt a csónakjába, és kimentek, és mondta, na itt dobd ki egy kicsit a... Nem fogtunk semmit, de dobd ki a hálót, és akkor kifognak egy csomó halat. És akkor Péter nézi Jézust, egyszer csak rászakad, hogy kicsoda Jézus, és kicsoda ő. És leborul a csónakba, a halászcsónaknak az aljába Péter. Szinte úgy tudom, hogy szinte, mintha beleverné a fejét is a csónaknak az aljába, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Menj innen, mert nem bírom elviselni a jelenlétedet. Mert nem csak azt tudod, hogy mi van a víz szintje alatt 30 méterre, hanem azt is, hogy mi van az én lelkembe. És ott semmi jót nem látsz. Menj innen. És akkor Jézus fölkarolja őt. Ne félj, mondja neki. Mostantól embereket fogsz halászni. Mert Jézus kegyelmes, irgalmas velünk, testvérek, ha le is ver a jelenléte minket a lábunkról. De még annyira megdöbbent ez a másik történet, amit János evangéliumában olvasunk, hogy jönnek a farizeusok, az írástudók nagy délrel, durra Jézushoz hoznak, lögdösnek, rúgdosnak maguk előtt egy asszonyt, akit házasságtörésen kaptak. Oda lökik Jézus elé, ott áll Jézus a tanítványai. Ezt az asszonyt házasságtörésen kaptunk. Mi legyen vele? Mert Mózes azt mondta, kövezzük meg. Te mit mondasz? És az a drámai pillanat, testvérek, hogy Jézus nem mond semmit, lehajol a földre, elkezd írni valamit, és akkor föláll, és azt mondja, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És akkor tudjátok, szépen mindenki elmegy. Mert mindenki tudja, hogy ő ugyanolyan bűnös, mint az a nő. És ő nem fogja az első követ dobni. Mert Jézus jelenlétébe rájönnek, hogy ők is ugyanolyan paráznák, mint az a nő, akit meg akartak kövezni, és agyon akartak verni az előbb. És nem méltók arra, hogy rádobják a követ. Mert egyikőjük se tiszta. A lelkiismeretük ott vádolja őket, és mit csinálnak? Nem azt csinálják, amit Péter a csónakból, hogy leborultak volna Jézus előtt, hogy vagy oda borultak volna az asszony mellé, hogy hát itt van ez a földön, hát mi is oda borulunk mellé, hogy könyörülj rajtunk. Nem, ők elmennek. Tudják, hogy nyomorult bűnösök, de elmennek. Az asszony maradott. Egyedül az asszony marad a középen, mondja az evangélista. Senki. Csak az asszony maradott a földön. És akkor senki nem kárhoztatott téged? Senki, Uram. Akkor eledjél és többet ne vétkezzél. Akkor megkapja a feloldozást Jézustól, ugye? Testvérek, ez a döbbenetes. Péter is megkapja a feloldozást, a bűnös nő is megkapja a feloldozást, mert az Úr igaz, hogy összetör minket, és totálisan emlékeztet arra, hogy nagy nullák vagyunk, és semmire nem vagyunk méltók, bűnösök vagyunk, ítéletre vagyunk méltók, de ha ezbe belealászkodik az ember, testvérek, azonnal kegyelmet kap, és az Úr fölemeli. Mert az alázatosaknak kegyelmet ad, de a gőgösöknek ellenáll. Keresztelő János azt mondja, még a Saruszíját se vagyok méltó megoldani. Én egy nagy nulla vagyok, egy nagy senki. Mindegy, hogy mit mondanak a pszichológusok. Az az ő hazugságaik, tömkelege. Az a kérdés, mi az igazság? Az igazság az, hogy én egy bűnös ember vagyok, aki arra se vagyok méltó, hogy Jézus Sarulya szíját megoldjam. Szolgáljak neki. Nem. Én se vagyok méltó, te se vagy méltó. Semmire. Ha elfogadtad, ha nem. El kell dönteni, hogy az ember ez Jézus elé állva, ha lelepleződik, akkor most mit csinál? Fogja magát, kimegy szótlanul, az folytatja ugyanazt az életet, amit addig élt, vagy azt mondja, hogy itt vagyok, bocsáss meg, és hadd legyek más ember. Mert akkor Jézus azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneid, legyél más ember. Melyik útra lépsz? Melyik útra lépsz? Valamelyiket választanod kell. Jézusba ez a döbbenetes, és az Úrba ez a döbbenetes, testvérek. Se a pusztába, se itt a templomba, se sehol nem hagy az embernek nyugtot, és olyan helyzetbe hozza, hogy az embernek át vagy bét kell mondani. Nem szeretjük ezt. Valahogy nem szeretjük. De muszáj. Az örök életünk múlik rajta. A földi életünk minősége múlik rajta. Az Úr dicsősége múlik rajta. Befejezem, keresztelő János sallagmentes férfi. Dísztelen, egyszerű, nem bonyolult, amit mond, egyértelmű, világos és mélységesen alázatos. Az élete Jézus feltűnésével elkezd lefele menni, vagy inkább igazából fölfele, de úgy emberi szemmel nézve lefele megy. Mert aztán elfogadják őt, börtönbe vetik, Makerusz várába, és Heródes Antipás kivégezteti a szeretője Heródiásnak, meg a lányának, annak lányának, Salomének a közreműködésébe. Hát akkor aztán keresztelő János, hiába hozták a fejét a tálban a király és nagy vendégserege elé, keresztelő János akkor már jó helyen volt, Jézus mondja róla, hogy a földön születettek között nem volt nála nagyobb, de a mennyek országában, aki a legkisebb, az is nagyobb nála. Ő már akkor ezek szerint a mennybe volt, és azóta is ott van, és várja a dicsőséges föltámadást. A kérdés, hogy már most veled meg velem mi lesz? Hogy mi is oda megyünk-e, ahol ő volt, vagy van? És lesz. Oda jutunk-e? Ez kicsit azon múlik, sőt, nagyon azon múlik, hogy hogy foglalunk állást az Úrral, Krisztussal szembe. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a te ítéletes szavaidat, amiket szívünkre helyezel. Látod, hogy sokszor nem vágyunk ezekre, de köszönjük, amikor ilyeneket mondasz nekünk. Köszönjük, amikor szembesítesz önmagunkkal, és megmutatod, hogy kik vagyunk a szemedben. És köszönjük néked, hogy magadat is megmutatod nekünk, hogy te nem olyan vagy, mint mi. És te sokkal többet akarsz tőlünk, mint amit mi el tudunk képzelni. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket megadni magunkat néked, oda borulni eléd, megbánni a bűneinket, és odaszánni az egész szívünket, életünket, testünket, lelkünket, egész valónkat a te követésedre. Köszönjük néked, Jézus, hogy te is odaszántad magad a megváltásunkra, és letetted az életedet azért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük néked, hogy megmutattad a szeretetedet, és megmutattad a hatalmadat, amikor legyőzted a halált. Segíts bennünket, hogy lássuk a te dicsőségedet, és a te dicső fényedben lássuk meg magunkat is, és maradhassunk ott előtted alázatban, leborulva, bűnbánatba kérve a kegyelmet, és elfogadva azt, és odaszánva magunkat neked. Segíts, Urunk, hogy hozzád térhessünk mindnyájan, akik itt vagyunk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te készítesz bennünket így, ezekkel a kemény prédikációkkal is, kemény szavakkal is a te eljöveteledre, hogy azon a napon, amikor te eljössz és dicsőségedben megjelensz, akkor mi majd jó helyre juthassunk, és ne a kárhozat legyen osztályrészünk. Segíts, Urunk, hogy a szívünkben rend legyen, és a helyünkre kerülhessünk, és az életünkben is rend legyen, és a helyünkre kerülhessünk, és úgy várjunk téged vissza. Köszönjük néked a régi íge üzenetét, ami ma is időszerű és aktuális. Segíts, hadd forgassuk a szívünkben, és hadd teremjünk jó gyümölcsöt a te dicsőségedre. Kérünk, áld meg életünket családjainkban, kérünk téged, légy velünk az adventi készülődésben is, hogy téged ne tévesszünk szem elől. Segíts bennünket róla tanúságot tenni ezekben a napokban. Segíts, hogy benned örvendező, téged szerető emberként érhessünk majd el karácsony ünnepére. Imádkozunk hozzád betegeinkért, szenvedő testvéreinkért, kórházakba otthon lévőkért, gyengélkedőkért. Légy velük is, Urunk, és áld meg az ő szívüket is közelségeddel. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a mi hazánkat, nemzetünket. Könyörülj és vond minél több honfitársunk szívét magadhoz. Köszönjük néked, hogy esedezéseinket meghallgatod most is nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. Testvérek, hirdetem, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit, illetve hirdetem, hogy ma délután a Széchenyi téren kezdődik a önkéntes énekkarunk szolgálata, 5 órakor van találkozó az Adidas bolt magasságába, tehát itt a Kárász utcának a Széchenyi tér felőli oldalán. Pivarcsik Tündi néni testvérünk várja az önkéntes jelentkezőket, karácsonyi énekeket énekelnek, mindenki tudja ezeket az énekeket, egyféle bizonyságtétel, és ha jól tudom, Andiska pedig osztogatni fog egy kis traktátust, amiben hívjuk az embereket, és hát ha fölfigyelnek arra is, hogy nem csak arra, hogy mi akciós, hanem hogy van Jézus, és karácsony róla szólna, a megváltónkról, az Úrunkról. Hát imádkozzunk, ha nem is tudunk elmenni, imádkozzunk ezért a adventi vasárnapokon ismétlődő szolgálatunkért is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.